Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, kedves mindnyájukat megbecsüléssel és őszinte elismeréssel köszöntök, mert ugye most már megkezdtük a második órát, és mi annak, akik állva kénytelenek mindazt meghallani és látni, ami itt történik és elhangzik. Ez engem arra serkent, hogy lehetőleg rövidebben szóljak, mint talán eredetileg terveztem, mert a fizikai állóképességnek is van határa. Szeretett gyülekezet, személyes felelősségünk a gyülekezetért, ez az előadásnak a címe. Most itt mindannyian átéljük, hogy kicsi a gyülekezeti terem, a közösségi ház, a templom. Valójában azonban az esetek többségében nem bizonyul valószínűleg kicsinek, mint ahogy a legtöbb templom vasárnaponként nem telik meg. Ünneprontásnak számít szinte most, hogy ennyien vagyunk, hogyha azt a kérdést teszem fel, hogy hol is tart a magyar kereszténység, hol is tart a magyar evangélikus egyház, hol is tart a nyíregyházi evangélikusság is. Mindegyik kérdésre nem tudok választ adni, mert az több órás előadást igényelne. Egy dolog azonban biztos. 2001-ben a magyar lakosság 75%-a vallotta magát valamilyen szinten kereszténynek, vallásosnak. Ami azt jelenti, hogy a társadalom 3/4 úgy vélte, hogy neki köze van Jézushoz, neki köze van Istenhez, ő többször, kevesebbszer elmegy a templomba, imádkozik, igénybe veszi az egyház szolgálatát. Ez 2011-re 25%-kal csökkent. Vagyis a magyar társadalom fele, majdnem azt mondom, hogy a kisebbik fele vallásos, 10 év alatt, és a többiek pedig tájidegennek tartják az egyházat. Egy megdöbbentő statisztikát hadd mondjak mindjárt a legelején, a Fiume úti nemzeti panteonban a korábbi időkben persze munkásmozgalmi nagyságokat temettek el. A közelmúltban végeztem egy szolgálatot, feleségem zeneiskolai igazgató nőjét 101 éves korában szólította magához, az Isten, eredetileg Miskolci volt. És a temetés elején megkérdeztem az ott dolgozókat, hogy mennyi a temetések száma, és abból mennyi az egyházi. Egy hét alatt 21 temetés volt, 6 volt az egyházi. 6. Azon a napon, amikor én szolgáltam, 5 temetés volt, 2 volt az egyházi temetés. Hát a boldogult, idézőjelben, szocialista időkben 95%-os volt az egyházi temetések aránya, és 5% volt az úgynevezett polgári temetéseké. Vagyis a társadalom elidegenedett az egyháztól. Valamit, testvérek, rosszul csinálunk. Nem vonzuk az embereket, hanem taszítjuk. Még a temetéskor se, amikor megrettennek az emberek, mindannyian, ha valaki kedves szerettünket kell utolsó útra kísérni, akkor sem igénylik sem a vigasztaló szót, sem az ünnepi, ünnepélyes búcsú szót elhunyt szerettüktől. Ez az elembertelenedésnek a folyamata, a dehumanizációi, ahogy szokták mondani idegen szóval. Tovább mondom a statisztikát egy kicsikét. Tehát 50% körül van a keresztények száma. 8 uszkve 15% jár templomba. Jól van ez így? Jelenségek a társadalomban. 36 000 az abortuszok száma évente. Természetesen sokkal kevesebb gyermek születik, mint amennyi meghal. Évente 40 000-rel születnek kevesebben, mint amennyien meghalnak. Fogy a magyar társadalom, jó, ha tudjuk, már 10 millió alatt vagyunk, azzal együtt, hogy a bevándorlások száma meglehetősen magas, főleg azokból az országokból, ahol részben a keresztényeket üldözik, Szíriába, ahol kivégeznek keresztényeket, 10 000-es nagyságrendben, és hát egyéb országokból is, akik különböző okok miatt jönnek, Magyarország köteles befogadni a menekülteket. Mégis 10 000 alatt vagyunk. 1981 óta többen halnak meg, mint amennyi gyermeket szülnek az édesanyák. Azt kell kérdezni, jól van ez itt? Helyén való, hogy az életet nem plántáljuk tovább, legalább magunk helyett. Társadalmilag is meg lehet kérdőjelezni, egyházilag is természetesen. Egy másik adat, a 40 év alattiaknak a 40%-a nincs megkeresztelve. Az evangélikusoknál sincs megkeresztelve. Másutt sincs megkeresztelve. Akik bele se kerülnek az egyházi nyilvántartásba, hogy megszólítsuk őket, hogy elhívjuk konfirmációra, vagy ifjúsági órára, mert nem is tudunk róluk. Ezek az emberek kétféle úton találhatnak egyházra, ha valamelyik szabad egyház, rossz esetben szekta, utoléri őket és beszippantja, vagy esetleg egyéb más különböző pogány vallások. Nem tudom, mennyire tudják a testvérek, Magyarországon a negyedik legnagyobb vallási közösség a hinduizmus egyik ága, a Krisna közösség. Jó, ha tudják, hogy a krisnások nem Isten hívők. A hinduizmus nem Isten hívő, embertisztelő, mély humanista vallás, de nem Isten hívő vallás. Mégis 1990-től kezdődően honosodtak meg, és a katolikus, református, evangélikus utána negyedik lett 24 év alatt. Ezzel szemben az előző 3 egyház, katolikus, református, evangélikus legalább 25%-kal csökkent. Valamit rosszul csinálunk. Mert mit mondott Jézus? Menjetek el széles a világra, hirdessétek az evangéliumot, kereszteljétek meg az Atyafiú Szentlélek nevében őket, s tanítván, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez a missziói parancs nem a lelkészeknek szól. Ez a missziói parancs minden tanítványnak szól. A statisztikai adatok természetesen folytathatók lennének, magas a válások száma, évi 25 000, még sokkal magasabb azoknak a házasságkötéseknek a száma, amelyeket meg sem kötnek, csak együtt élnek. Tehát itt az adatokkal igazában véve nincs is mit mondanunk, mert az együtt élők száma ez idő szerint ismeretlen, még ha be is lehetne jelenteni. Hittanórára a első osztályban 52% iratkozott be. Ez is jelzi, hogy körülbelül a társadalom fele a vallással nem törődik. Voltak erőteljes hangok, akik azt is kifogásolták, hogy egyáltalán etika órát tartanak. Miért ne nőhetne föl úgy az ember, mint a barom? Kérdezhetné valaki. Mert erkölcsre mégiscsak legalább tanítsák, hogy megismerje, hogy aztán elfogadja-e, az egy következő kérdés. De ha meg se ismeri, akkor nincs mivel önmagát azonosítania, nincs mihez tartania magát erkölcsi kérdésekben. Gyengülünk, fogyunk, csökkenünk. Jól van ez így. Miből adódik? Valójában a kereszténység berendezkedett arra, hogy egy-egy gyülekezet egy vagy több lelkészt választ, és akkor a lelkésznek a dolga úgymond a vallási igényeket kielégíteni, szervezni egy ilyen szép ünnepséget, vagy más alkalmakat, prédikálni, megtartani azokat az egyházi összejöveteleket, bibliaórákat, szeretett vendégségeket, és így tovább, ami a feladata. Ezt hívták szépen német nyelven Einmann-szisztémnek, vagy angolul One-Man Show-nak, vagyis egy emberre épül föl az egész gyülekezetnek a fenntartása, vezetése, lelki igényeinek a kielégítése. Ez a rendszer minden bizonnyal életképtelen. Ezért fogyunk. Mit teszünk a gyülekezetért? Kérdezem én. Mit mondanának a testvérek? Hát eljövök a templomba, jobb esetben, egyszer, többször, százszor, nem tudom. Adakozunk a gyülekezet céljaira 1-2 ezer forintot. Megdöbbenve mondtam, egyik gyülekezetben szolgáltam, éppen presbiteri gyűlés volt, jött haza a lelkész, és mondta, hogy 500 forintot akartak javasolni a felügyelővel, hogy 500 forinttal emeljék föl az évi egyház fenntartói járulékot. 6000 forint volt egyébként, nem fogadta el a presbitérium. A 6000 forint ugye azt jelenti, hogy havonta 500 forint. Ha még 500-at összességében hozzátesznek, tessék elosztani az 500-at 12-vel, hát 40 forintos emelkedés. Ebből nem lehet egyházat fenntartani. A legjobb indulat mellett sem. Közel 100 olyan lelkészünk van, aki nem tudja fölvenni a fizetését. Alkalmasint. Aztán megszólal a gyülekezetek lelkiismerete, valamit összedobnak, de hát erre nem lehet egy emberi életet fölépíteni, hogy vagy tudok venni a gyerekemnek kenyeret, vagy nem. Valahol baj van azzal, amit csinálunk. És ahogy tesszük. Mit teszünk a gyülekezetért? Tételezzük fel, hogy a jelenlevők kivételek. Merem remélni, hogy amennyit Isten ad nekik és indítja, felelősséggel adakoznak a gyülekezet céljaira, a világítástól a fűtésig, a renoválástól, a lelkészi állás fönntartásáig, mind-mind a gyülekezet kasszájából kell kifizetni. Talán azt is merem mondani, hogy bizonnyal imádkoznak a lelkészért, imádkoznak a gyülekezetért, az egyházért, hogy Isten áldja meg az ige hirdetését, az evangéliumnak az útját szívtől szívig, hogy a gyermekeket elhozzák, itt tanórára beiratják, vagy Isten tiszteletre konfirmálnak, bár éppen a gyülekezet esperese mondott, egyház megye esperese, hogy tavaly mindössze 24-en konfirmáltak a nagy nyíregyházi gyülekezetben, egyházunk legnagyobb gyülekezetét. Boldog időkben, én 1961-ben jártam itt először, és egy külsős másnapi istentiszteleten tele volt, amikor munkanap volt a nagy templom, igaz, hogy az államiak meg is róttak bennünket érte, de hát az legyen az ő dolguk, na de 24, hát elképesztően alacsony. Hát egy valamire való 2000 lelkes gyülekezetben 24 konfirmandusnak kellene lenni. Nem folytatom. Mit lehet tenni? Mert ugye a diagnózis, a helyzet egyértelműen mutatja, hogy valahol beteg az egyház szervezet, valahol beteg nem egy éve, évek óta. Vagyis, idegen szóval úgy szokták mondani, hogy paradigmaváltásra van szükség, módszerváltásra van szükség a gyülekezetben. Ez a módszer persze, el fogom mondani, megközelítően sem új, csak legfeljebb elhanyagoltuk. A reformációban Luther Márton és Melanchthon Fülöp felismerte az úgynevezett egyetemes papság elvét. Vagyis minden hívő, minden megkeresztelt, minden jelenlevő testvér az evangélium szolgálatára küldött az egyetemes papság elve alapján. A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat után ezt a gondolatot tőlünk átvette örvendetes módon, és úgy hívja, hogy laikus apostoli szolgálat. Vagyis a laikusoknak is, a híveknek apostoli küldetésük van, és ezt hozzá kell tennem alkalmasint jobban csinálják, mint mi, pedig mi már a reformáció óta hirdetjük. Amerikában van egy úgynevezett velokrig mozgalom, a szó lefordíthatatlan, nem is lényeges. Mi a célja és mi a módszere? Gyülekezeti munkatársi vezetőket képeznek, abból a célból, hogy egy-egy vezető munkatársnak legyen 10, legfeljebb 15 a gyülekezetben 10-15 család, akire úgymond szüntelenül gondol, akiket látogat, megismer, és állandó kapcsolatban van velük, első rendem telefonon, miután megismerte. És ha ennek a 10-15 családnak bármelyikében van valami, amiben a közösség segíthet, szüksége van egy festőre, szüksége van egy lakatosra, egy lelkészre, vagy egy ügyvédre, vagy éppen orvosra, akkor a gyülekezetnek a személyi állományából tudnak ajánlani valakit, Tóth János lakatost, vagy dr. Tóth Éva szemészt, ahova elmehet, és akkor lelkiismeretesen megvizsgálják, vagy éppen kijavítják a lakását. Vagyis egy hálózatot építenek ki, és minden család tartozik egy-egy ilyen laikus vezetőhöz, gyülekezeti munkatárshoz, aki ilyen módon kapcsolatban van a lelkészi hivatallal. Ez miért fontos? Egyfelől az elidegenedés miatt, mert sok embernek, különösen nagyvárosban már e tekintetben Nyíregyháza is annak számít, az elmagányosodás következtében nincs kapcsolata másokkal. Ha ezt a hálózatot az egyház kiépíti, akkor rájön arra, hogy őt hordozza egy közösség. Értük, imádkozik. Neki segít, ha valami baja van, vagyis nem egyszerűen azt várja tőle az egyház, hogy jöjjön el templomba, hogy adakozzon, hogy netán imádkozzon a gyülekezetért, hanem még őt a bajában segíti. És lehetne ezt mondani, hogy ugye az is baj, ha két házastárs között megszakad a beszélgetés, és elindul a válás keserű folyamata. Lehet, hogy amikor még időben szólnak, akkor tud segíteni a lelkész, mert ott, ahol a gyülekezeti munkatárs úgy véli, hogy ő már nem tud segíteni, akkor szól a lelkésznek, hogy menjen el a tótékhoz, mert ott valami baj van. Lehet, hogy nem tud segíteni, mert tudjuk, hogy a válás két ember legbizalmasabb ügye, és ha ők maguk nem akarnak megbékélni egymással, akkor még a Jóisten is nehezen tud rajtuk segíteni, mert ha ellenállnak, akkor bekövetkezik a baj. Mit akarok ezzel mondani? Valójában az, hogy az egyetemes papság elvét komolyan kellene venni. Azt, hogy a lelkész testvérek is egy-egy ilyen gyülekezeti 10 családnak a vezetésére alkalmas szemét kell, hogy keressenek. És ez a hálózat, ha kialakul, akkor a gyülekezet egy hordozó közösségé válik. Én tudom, hogy ezt nagyon nehéz elkezdeni. Hatalmas munkát igényel, mert meg kell ismerni egyfelől azokat, akik erre a szolgálatra alkalmasak, részint képezni is kell őket, de ez a legkevesebb. Másfelől, hogy az illetőt is elfogadják azok, akiket ő rá bíznak, és gondoskodó szeretetükkel jelzi. De hát ne gondolják a testvérek, hogy ezt más gyülekezetben nem csinálják. Mely egyházak szaporodnak Magyarországon? A baptisták? A metodisták? A pünkösdisták? Mert körülbelül, nagyjából ugyanezekkel a módszerekkel dolgoznak. Azzal a különbsége, hogy nekik nincsenek akkora tömegeik, mint még az evangélikus egyháznak vannak. Tehát valójában azonban ugye egy-egy gyülekezet általában maximum 50-60-100 tagból áll, és ez a 100 tag eltart egy lelkészt, mert tizedet fizetnek, amit én nem is mernék föltételezni evangélikus kiadásban, nem is volna rá szükség igazában, bár biblikus lenne. Egy dolog azonban biztos, hogy a híveiket nem hagyják magukra. Nem hagyják, hogy akár egy gazember festőbe csapja őket, amikor a lakásukat akarják kifestetni, mert rossz munkát végez. Nem hagyják, hogy akár egy lelkiismeretlen orvos megzsarolja őket. Lehetne folytatni a sort. Mindenkinek van tapasztalata arról, hogy hányszor kerülünk olyan helyzetbe, ahol bennünket, ahogy szokták mondani, palira vesznek. És ez nem csak az önérzetünket bánja, de sokszor a pénztárcánk is bánja, hogy valamit kifizettünk, hiába. Tudom, hogy a kereszténység lényege nem feltétlenül az, hogy gondoskodjunk másoknak a tisztes anyagi jólétéről, ezt nem is tudjuk megtenni. Az azonban biztos, hogy azért vagyunk, hogy azokat, akik kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, segítsük. Az egyház nem tudja megoldani a társadalom szegénységi problémáit, de arra vigyáznia kell, hogy akik az ő köreihez tartoznak, a gyülekezethez, azok ne lássanak akkora szükséget, hogy ne jutna nekik betevő falat. A saját szegényeinkről, a saját kiszolgáltatottjainkról, legyen az bármilyen terület, mégiscsak gondoskodnunk kell. Van ilyen gyülekezet, amelyik ezt a struktúrát átvette, ilyen részint a székesfehérvári, ilyen részint a bakoncsernyei. Természetesen csak egyszer el kell kezdeni. Ha valaki itt önként gondol arra, hogy felelősségre indítja Isten, hogy ne fogyjunk, hogy ne legyen az evangélikus egyház kihaló egyház, ezt becsülettel meg kell fogalmazni, akkor egyetett, hogy elkezdi a saját ismeretségi körében, a saját rokonságában, a saját lakóterületén, akiket ismer evangélikusokat, hogy azokat bátorítja. Hát mi sem vagyunk rosszabb egyház, mint a többi, mégis az evangélikus és a katolikus egyház fogy a legjobban. Katolikus testvéreinknél van magyarázat, mert nagyon kevés a lelkész. Egyéb magyarázat is lehetne, de ez nem az én dolgom. De nálunk az a gond, kevésbé segítik a lelkészt a gyülekezet munkájába. Mindenki, aki itt van, felelős azért a gyülekezetért, amelyben él. Akik a Rozsréten élnek, azok a Rozsrétiért. Akik a Nagykároly gyülekezethez tartoznak, vagy éppen a benti belvárosi templomhoz, azokért. De konkrétan a saját ismertségi körük, a saját rokonságuk lehet az a, így mondom, hogy kísérleti terület, hogy vajon ők tudnak-e hitelesen szólni az evangéliumról, képesek-e arra, hogy testvérekkel beszélgessenek gondjukban, bajukban, aztán kiépíteni egy listát, hogy ki az, aki megbízható lakatos, festő, orvos, jogász, és így tovább, akire az embernek naponta szüksége van valamilyen összefüggésben, hogy ne vegyenek minket palira. Hogy érezze mindenki, tartozik ehhez a gyülekezethez, és gondolnak rá. Jó néhány ilyen gyülekezetünk keletkezett Magyarországon is, mert vannak növekvő gyülekezetek, főleg oda, ahova éppenséggel a bevándorlás révén több evangélikus kerül, Szentendre, Budaörs, hogy csak kettőt említsen hirtelenjében, de ott minden gyülekezeti tagot aktivizálnak. Mert mindenkinek van feladata, meg kell találnia a szomszédot, a testvért, akivel törődni kell. Biblikusan így is mondhatnám, hogy mindenkinek megvan a maga lázárja, nem Afrikában és nem Namíbiában, hanem aki ott van a mi ajtónk küszöbénél. Mert a lázár, a segítségre szoruló ott van a mi szűk ismeretségi körünkben. Egyszer Isten ezekért a lázárokért kér minket számon, ha odaállít maga elé. Nem a namíbiai, nem a nigériai, nem minthogyha azokat nem tartanánk testvérnek, de azokon messze vannak, nem tudunk mi, nem tudunk segíteni. Másnak a feladata, nekünk azokon kell segíteni, akik a mi körünkhöz tartoznak. Magyarul ez munkatársi és módszerbeli váltást igényel, hogy a gyülekezet minden tagra rájöjjön, nem lehet a lelkésztől mindent várni. Nem is tudja teljesíteni. Magunknak kell magunkat aktivizálni. A lelkész segíthet abban, hogy kire rábíz valamit, megsejti, megismeri, mi az, amire képes. Ha nem tesszük, elfogyunk. Ha nem tesszük, egyszer számot kell adnunk, hogy a testvért, aki ott volt a küszöbünkön, segítettük-e lelki, testi, anyagi, vagy éppen szellemi problémái közepette. Tessék ezen elgondolkozni ezen az évfordulón, mert nem ünneprontás kíván ez lenni, hanem segítés. Feladat, megbízatás. Passzíven nem tudunk előre lépni. Ha mások lesznek aktívak, akkor mi még gyorsabban fogunk elfogyni. Annyira azért mi sem kellene, hogy hitványabbak legyünk, mint más egyházak tagjai. Senkit nem akarunk elcsábítani, csak a magunkéit megtartani, aktivizálni, segíteni, és a gyülekezetet ilyen módon őrizni. Kedves testvérek, köszönöm szépen a türelmet, és kívánom, hogy legalább egy, vagy 11, vagy 21 testvérünkben szólaljon meg a lelkiismeret, hogy igen, valamit tenni akarok Rozsrétért, Nagy Károlyért, vagy a nyíregyházi gyülekezetért, az evangéliumért, az előttünk levő Lázárokért. Köszönöm a türelmüket.